Csinált magának ott egy kunyhót, és odaült az árnyékába, hogy lássa, mi lesz a várossal. Az Úristen pedig úgy rendelte, hogy egy bokor nőjön Jónás fölé, hogy árnyékot tartson a feje fölé, és megoltalmazza őt a hőség ártalmától. Jónás pedig nagyon örült a bokornak, de másnap hajnalban egy férget rendelt Isten, és az megszúrta a bokrot, úgyhogy elszáradt. Amikor a nap erősen sütött, tikkasztó keleti szelet rendelt Isten, és a nap rátűzött Jónás fejére, mire ő elbágyadt. A halálát kívánta, és azt mondta, jobb meghalnom, mint élnem. Akkor Isten azt kérdezte Jónástól, vajon méltán haragszol-e a ricinus bokor miatt? Ő azt mondta, méltán haragszom, mint halálig. Az Úr pedig azt mondta, te szánod a bokrot, amelyért nem te fáradtál, és amelyet nem te neveltél, amely egy éjjel felnövekedett, és egy másik éjjel elpusztult, és én ne szánjam Ninivét, a nagy várost, amelyben több mint 12-szer 10 000 ember van, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és bal kezük között, és sok ott a jószág is. A kegyelem Istene áldja meg szívünkbe igéjét, hogy ne csak a fülünk ígérjen, hanem megértsük, gyümölcsöt teremhessen szívünkbe. Ezt kérjük most helyünkről fölkelve imádságban. Köszönjük neked, Istenünk, csodálatos jóságodat, amellyel eltűröd a nélküled élők életét ezen a földön, és támogatod, sőt segíten. És köszönjük, hogy az értetlen szolgáid életét is nemhogy eltűröd, de támogatod, és segíted, és tanítod. Köszönjük, hogy mi is így tekinthetünk vissza az elmúlt időszakra, mert te velünk voltál, bár azt mi nem érdemeltük. Köszönjük jóságodat, elsősorban a Jézus Krisztusban megmutatkozó kegyelmedet, hogy értünk bűnösökért adtad az életedet, hogy szent lelkeddel ezt az örömhírt megújítod a szívünkbe napról napra. Kérünk, most is légy velünk, és taníts minket igédből. Segíts, hogy méltóbbak legyünk hozzád, mint eddig. Segíts, hogy nagyobb öröm, szeretet, békesség tölthesse a szívünket. Segíts a te közeledben mindezekben megerősödni. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért, szent lelked által hallgass meg minket. Amen. Készüljünk az ige hirdetés hallgatására. A 547. énekünk első versét énekelve, Szent Lélek öröm lelke, te vigaszul jöttél.
Szent Lélek öröm lelke, te vigaszul jöttél, hogy a bótó gyűszerte, mint felleget a szél. Megvigasztal szabad, letörli könnyeinket, oly örömre hív minket, új reménységet ad.
Az az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetem közöttetek, Máté evangéliumában az 5. fejezetben található, az előbb felolvasott szakasz mellett. Máté evangéliuma 5. fejezetéből a 43., 44. és 45. verseket olvasom. Ezt mondja az Úr Jézus Krisztus. Hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a Heidelbergi KT 10. úrnapi kérdései jönnek soron, és egyben készülünk a november 10-i hálaadó ünnepségre, hogy hálás legyen a szívünk Isten ajándékaiért. Ezt a világot sokféleképpen lehet szemlélni. Én valamikor a szocialista rendszerben, az iskolában valami olyat tanultam történelemből, hogy az ős ember nem értette ezt a világot, és ezért mindenben, a zivatarban, a villámlásban, a mennydörgésben egy hatalmas külső erőnek a nyomát látta, mert tanulatlan volt, mert nem értette ezt a világot, és félt. És aztán az ember mindezt megtanulta levetkőzni, megismerte a világot, megtapasztalta, hogy a világ erői mögött törvények vannak, és megszabadult attól, hogy féljen, és eddig még minden rendben van. De aztán a 20. században azt is megtanulta idézőjelbe téve, hogy nem kell senkit feltételezzen e mögött a gyönyörű, szép, bonyolult világ mögött, hanem mindez a véletlen műve, és ez a csúcsa annak, hogy az ember felvilágosult legyen, hogy most már tudja, hogy a véletlen műve ez a világ. Ez viszont nem igaz, nem így van. Ezt a világot minden korban, minden ember kétféleképpen szemlélheti. Mi hívők, minden mögött az Isten kezét látjuk, tapasztaljuk, és vannak a nem hívők, akik félhetnek dolgoktól, vagy úgy gondolják, hogy uralják a dolgokat, de az a lényeg, hogy nem látják az Isten kezét, nem is akarják tudni, hogy valaki lenne ennek a világnak a dolgai mögött. Ez nem függ attól, hogy ki mennyi mindent tanult meg, ismert meg a tudomány dolgaiból. Jézus Krisztus korának legfelvilágosultabb, legösszetettebb látású, tudású embere volt minden bizonnyal. Még ha nem is hinnénk, hogy Isten jött le az ő személyében közénk, még akkor is nyilvánvaló ez a tanításaiból. És ő mit mondott? Fölolvastam. Legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Tehát Jézus nem azt mondja, hogy a bolygók és a nap mozgását meghatározzák a törvények, ehhez semmi köze az Istennek, és nem azt mondja, hogy hát az időjárás, az hát az úgy jön. Bizonyos törvényszerűségeknek enged, de ma még az ember se kutatta ki, hogy pontosan hogy is jön egymás után, hiszen nagyon sokszor téved a meteorológiai jelentés is, de mindennek semmi köze az Istenhez, hanem törvényszerűségek uralják. Nem. Jézus azt mondja, hogy az, hogy forog a föld, és éjszaka után nappal jön, és ez mindig így jön, és mindig meglátjuk a napot, ez az Isten jóságának a jele. Ha nem látnánk meg a napot, megállna a föld, vagy közénk állna valami, akkor egyszerűen lehűlne a föld, és megfagynánk. Zárójelbe zárva. És a meteorológia, az időjárás sem a véletlen műve, és kiszámíthatatlan erők egyensúlya és közreműködése, hanem igenis Isten ad esőt a földjeinkre, hogy tudjunk enni. Miért mondja ezt? Mert Jézus Krisztus tudja, hogy ez az egész világ az ő mennyei atyának a kezében van. Méghozzá az ő mennyei atyának a jóságos kezében. És ezt első renden nyilván úgy kell érteni, ahogy itt áll az igében, hogy azokat a bizonyos törvényszerűségeket ő írta bele ebbe a világba. Hogy azok egyáltalán nem a véletlen művei, akár a bolygók mozgása, akár hogy hol van a föld, annak a helyzete ebben, akár a víznek a körforgása, ez törvényszerűség, de azért, mert Isten írta bele ebbe a világba, és pontosan azért, hogy nekünk jó legyen. A Biblia azt mondja, hogy lehet, hogy ez a világ hatalmas. Ugye a 8. Zsoltárban Dávid rácsodálkozik, hogy mikor látom a kezed műveit, a napot, holdat, csillagokat, azt mondom, hogy micsoda az ember, milyen pici, hogy megemlékezel róla. Tehát, hogy lehet, hogy az ember csak egy porszem ebben a világ mindenségben, de azt mondja a Biblia, hogy mégis az ember van a világ mindenség középpontjában ilyen értelemben, hogy mindent érte a kedvéért tervezett el az Isten. Hogy a föld azért forog úgy a nap körül, hogy 24 órás napok legyenek, és mindig legyen napsütés, aztán éjszaka. És az időjárásban azért van eső, hogy az embernek jó legyen. Tudjon aludni, munkálkodni, táplálkozni. Az Isten az ő szerető gondoskodásával mindent azért tervezett el, hogy nekünk jó legyen. Ezt világosan tanítja a Biblia. És ezek a törvények pontosan azért vannak, hogy kiszámítható legyen az élet. Nehogy állandóan húzzuk be a nyakunkat, hogy na most mi történik, és miért kell izgulnunk. Azért jön fel újra meg újra a nap, azért kapunk esőt a földjeinkre, hogy tudjuk, hogy igenis, most is lesz termés. És amíg a világ volt, minden évben volt mit enni, és volt termés, hogy biztonságban érezzük magunkat. Mert a mi mennyei atyánknak ez fontos volt, hogy az ő szeretett teremtményei biztonságban érezzék magukat az ő tenyerébe, az ő szeretetébe. Tehát ezért tudjuk a törvényszerűségek miatt, hogy érdemes vetni, mert lesz napfény, lesz eső, meg fog érni a termés. A törvények miatt tudjuk, amik bele vannak építve Isten jóságos kezével ebbe a világba, hogy érdemes takarékoskodni, úgy bánni az általa kapott javokkal, a természet javaival is, hogy nem pazaroljuk, hogy nem tesszük tönkre, és így tovább. Ezért tudjuk, hogy érdemes mindent kiszámítani, mert kiszámítható ez a világ. Érdemes tervezni. És azért érdemes gondolkodni a dolgokról, mert összefüggések vannak, a természetnek egy rendje van, és a tudósok is erre építik a tudományukat, hogy érdemes gondolkozni és összefüggéseket keresni. És érdemes gyermekeket tanítani és nevelni. Ebben a korban annyira megkérdőjeleződik ez, hogy érdemes gyermekeket szülni, gyermekekkel foglalkozni, nekik továbbadni mindazt, amit tudunk? Igen, érdemes. Mi mennyei atyánk világa ez, amelyik kiszámítható törvényekre épül, amelyben érdemes mindent megtenni éppen ezért az ő gyermekeinek. De csak az ő gyermekeinek, akik benne bíznak. Természetesen tudjuk, hogy ezek alól a törvények alól vannak kivételek. Az alól még nincs kivétel, hogy az éjszaka és a nappal hogy követi egymást, de az alól, hogy az eső esik-e mindig akkor, amikor kellene, az alól már vannak kivételek. A Bibliában is bemutat az Ószövetségben ilyen szárassági időszakokat, az Isten nekünk azért, hogy tanuljunk belőle. Illés idején Izrael népe elhagyta az Istent, bálványimádóvá lett, és nem esett eső évekig. És mindennek megvolt az értelme, mert tanította Isten a népét, hogy figyeljetek rám, forduljatok vissza hozzám. Ne a Baál Istennek áldozzatok, aki egyébként termékenységi Isten volt, tehát ő neki kellett volna meghozni az esőt. És az Isten tanította, hogy igen, ti a Baálban hisztek, nem lesz eső. Mert azt én adom. És a végén Illés próféta szavára Izrael végre odafordult Istenhez, elfordult a Baál papokhoz, és megnyílt az ég csatornája. Tehát Ezek alól, a törvények alól vannak kivételek, mert amikor nem ezek szerint, a törvények szerint élünk, és nem Istennél keressük az életünk megoldását, és az ő általa adott törvényeket semmibe vesszük, annak megvan a büntetése. Azért, hogy tanuljunk belőle. De az ószövetségi törvényből is látjuk, hogy ott is évtizedek teltek el a bálványimádásban, amikor aztán évek teltek el a szárazságban, és egyre rosszabb lett a helyzet. Tehát az Isten nem rögtön cselekszik. Ezek a törvények nem olyanok, hogy ha valamit elrontasz, akkor rögtön bajod lesz. A gravitáció törvénye ilyen, meg vannak ilyen törvények, tehát ha kilépsz az ablakon az emeletről, akkor az rögtön megbosszulja magát, de a legtöbb törvény nem ilyen. Mert Isten szeretné, ha tanulnánk. Mert mi nem kísérleti fehér egerek vagyunk, akiknek azonnal áramütést kell kapni, mihelyt a rossz irányba mennek a labirintusba, mert csak abból tanulnak, hanem mi emberek vagyunk, akiknek meg kell látnunk az összefüggéseket, fel kell mérnünk, és úgy tanulunk belőle. Az Isten hagy nekünk időt, hogy belássuk a dolgokat. Igen, a törvények áthágása megbosszulja magát, de van idő, nem csak azért, hogy tanuljunk, hanem azért is, hogy biztonságba érezzük magunkat. Még akkor is, ha valamit eltévesztünk, ha valamit nem jól csinálunk, mert ha rögtön koppintana ránk, akkor abban a félelemben és görcsben élhetnénk, hogy jaj, csak valamit el ne roncsak. Sok ember él ebben a görcsben, ebből föl kell szabadulni. Az Isten nem fog a fejedre koppintani, ha valamit elrontasz. Ő jóságos, úgy adta a törvényeit, hogy abban legyen hely annak is, hogy tanuljál. És ha valamit elrontasz, lehet, hogy elég nagy dolgot is el tudsz rontani úgy, hogy mégse dől össze a világ, és mégis van kiút és megbocsátás. Például mi reformátusok az új házasságot egy elválás után is meg szoktuk áldatni. Mert az Isten jóságába belefér az, hogy igen, elrontottál valamit, nem figyeltél, de újra kezdhetsz. Adok neked második vagy még harmadik lehetőséget is. De figyelj rám, és ne rontsd el, és ésszel élj. De azért olvastam föl mindemellé Jónás könyvének a fejezetét, mert abban többször ott van, hogy az Isten rendelt valamit. Az Isten rendelt egy bokrot, hogy fölnőjön Jónás fölé, rendelt előbb tikkasztó keleti szelet, hogy melege legyen és elájuljon, aztán rendelt bokrot, hogy fellélegezzen, és aztán rendelt egy férget, hogy megszúrja a bokrot. És előtte az Isten rendelt vihart, hogy Jónás, aki nem akart elmenni Ninivébe, viharba kerüljön, bedobják a tengerbe, és akkor rendelt egy nagy halat, hogy benyelje, és kiköpje a szárazföldön. Tehát, hogy emellett még vannak csodák is. És ez még mindig az Isten gondviselő szeretete, és a kezében van minden, és minden helyzetben van az Istennek közbeavatkozási lehetősége. Hát az Új Szövetségben aztán rengeteg csodát ír le a Biblia, ahogy Jézus Krisztus által megnyilvánult az Isten szeretete. Az Istennek mindig van közbeavatkozási lehetősége. Ezek a törvények az ő törvényei, de ezek nem kötik őt gúzsba, mert ő fölötte áll ezeknek a törvényeknek. És ha kell, ő úgy alkotta meg ezeket a törvényeket, hogy legyen lehetősége a személyes közbeavatkozásra mindig. Csodálatos ez a világ, csodálatos biztonságban lehetünk, ezek a közbeavatkozások, csodák miért is vannak. Jónás életében láthatjuk, hogy például figyelmeztet. Vihart küldött, mikor Jónás hajóra szállt, és elkezdett az ellenkező irányba menni, mint ahogy Isten szerette volna. És jött a vihar, hogy Jónás elgondolkozzon, hogy nem volt jó ötlet menekülni az Isten elől. Az Isten közbeavatkozásai sokszor ezt célozzák nálunk is, hogy elgondolkozzunk, hogy nem jó úton haladunk. És elkezdjük őt keresni. Aztán, amikor bedobják a tengerbe, akkor az Isten közbeavatkozása, ami volt, hogy küldött egy halat. Leírja Jónás, hogy ki az imájában, hogy kétségbe volt az élete felől, elborította a víz mélysége, és úgy gondolta, hogy most fog meghalni, és az Isten küldött egy halat, és az benyelte. És sokszor a megmentésünket célozzák az Istennek a csodái egy-egy nehéz helyzetben. És aztán, amit fölolvastam, abban pedig nyilvánvalóan az Isten tanítani akarta Jónást, amikor haragudott, hogy Isten megmentette Ninivét, a bűnös várost. Ezért nem akartam oda menni, ezt mondja Jónás. Mert tudom, hogy ha arra hívsz, hogy prédikáljak ott nekik, hogy térjetek meg, elpusztul Ninive még 40 nap, akkor te meg fogod menteni ezt a várost, hogyha hallgatnak rám. És én ezt nem szeretném. Pusztuljon ez a bűnös város. És az Isten tanítja Jónást, hogy hát te hogy gondolkozol, amikor egy bokor nő a fejed fölé, amelyik árnyékot tart, hát te halálosan megsértődsz, és bosszankodsz, amikor az a bokor elpusztul. És én, hát emberek ezrei vannak ott, ráadásul ártatlan gyermekeknek az ezrei, akik még nem tehetnek semmiről, nem tudják megkülönböztetni a kezüket, jobb és bal kezüket, ahogy itt írja. És az állat is sok, hát hogy pusztítanám el? Ha te azt az egy bokrot sajnálod, én sajnálom az emberek millióit és az állatokat. Tehát sokszor tanítanak az Isten csodái minket. De mindez bele van ágyazva egy gondolatba, tehát csak mellékesen jegyzi meg Jézus Krisztus, hogy az Isten fölhozza a napját jókra és gonoszokra, és esőt ad mind az igazak, mind a hamisak földjére. Ez csak egy mellékmondat, hanem azt mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket. Hogy legyetek a ti mennyei atyátok fiai, aki fölhozza a napját jókra és gonoszokra, és esőt ad hamisak és igazak földjére egyaránt. Legyünk ennek a csodálatos, szeretetteljes, bőkezű Istennek a fiai, aki Jézus Krisztust odaadta értünk, eljött benne, hogy az ő szeretetéről a legnagyobb bizonyságot adja, hogy az életét odaadja kínök között a kereszten. Hogy ő az őt kivégzőkért is imádkozott, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Hogy ő rá tudja árasztani mindenkire a szeretetét, még azokra is, akik nem törődnek vele, akik ellenkeznek vele, azokra is. Legyetek a ti mennyei atyátoknak a fiai. Ennek a szeretet bőségben tobzódó Istennek a fiai. Mikor lesztek azok? Ha ti is megértitek az ő szeretetét, befogadjátok, és olyan bőséges lesz bennetek, hogy már nem tudtok kicsinyes bosszukat állni. Már nem tudtok haraggal tekinteni a fele barátotokra. Még akkor sem, ha éppen valami nagy rosszat tettek ellened. Még akkor is inkább sajnáljátok őket. Még akkor is inkább azt kívánjátok, hogy ó, bárcsak megváltozna ez az ember, megérteni az Isten szeretetét, bárcsak ő is lenne nagy lelkű és szeretettel teli. Legyünk a mennyei édesatyánk fiai. Ugye azt mondja, hogy az ő bőkezűségében, az ő szeretettel, gazdagságában lehetünk az ő fiai. Az ítéletet, büntetést, azt föntartja magának, meg a csodákat is föntartja magának. Azért imádkozhatunk nyilván, de csodatevők nem fogunk lenni, az nincs benne az ő tervébe. De az, hogy az ő fiai vagyunk, mégis megmutatkozhat egy módon, hogy az ő csodálatos, bőkezű szeretetét éljük meg és árasztjuk magunk körül. Miket mond, hogy mit csináljunk? Bosszú helyett szeretet legyen bennünk. Tehát akik üldöznek és háborgatnak, azokat ne adjuk vissza nekik. Jó kívánság legyen bennünk feléjük. Áldjuk őket és ne átkozzuk. Segítséget adjunk nekik a bajban, vagyis jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek. Ha éhezik az ellenséged, adj ennél. És folyamatosan imádkozzunk értük közben járó imádsággal, hogy Uram, szánd meg őt, áld meg őt, világosítsd meg őt. Fordítsd meg a gondolkozását, ne hagyd elveszni. És így, ami mennyei atyánk fiai lehetünk, aki nekünk mindezt megadja, megadta. Velünk így bánik. Amikor nem értjük, és messze van a gondolatunk, és kicsinyesen bosszút akarunk állni, akkor nem áll rajtunk bosszút, hanem imádkozik, értünk, hogy atyám, bocsáss meg neki. Nem tudja, hogy mit cselekszik. Legyünk mennyei atyánk fiai, aki bőkezű, aki a tenyerébe tartja ezt a világot, aki jól alkotta meg, hogy legyen benne figyelmeztetés, de biztonságban érezhessük magunkat, és aki a csodákat is föntartotta magának, hogy bármilyen nehéz helyzetben is legyen útja, így legyen. Amen. Imádkozzunk, illetve előtte válaszoljunk a igére a 249. énekünk harmadik versével: áldjad őt, mert csodaképpen megalkotott téged.
Áldjad őt, mert csodaképpen megalkotott téged. Elkísér utadon, tőle van testi épsége. Sok baj között erőd volt és örömöd, szárnyával takarva véded.
Jöjjetek, imádkozzunk ismét, helyünkről fölkelne. Áldunk téged jóságodért, Urunk. Mi is a korunk neveltjei vagyunk, így sokszor kétkedve fogadjuk, hogy te irányítanád a részleteket, és nem madáccsal kifejezve a gép forogna, míg te pihensz. Köszönjük, hogy a te jóságos kezedből jön minden törvény, és ezek élő törvények, amelyek úgy működnek, hogy a mi javunkra szolgálnak, és te bármikor közbe tudsz avatkozni. Segíts, hogy így lássuk ezt a világot. Bocsásd meg szívünk minden hitetlenségét. Bocsásd meg, amikor mentség miatt bújunk a modern tudományok köntöse mögé. Köszönjük, hogy láthatjuk, hogy a hit és a tudomány az egyáltalán nem ellentétesek. Segíts megmaradni a benned való hitben. És segíts, Uram, hogy valódi fiaid lehessünk. Segíts, hogy eltöltse a szívünket az a csodálatos hála és öröm, hogy te megváltottál minket, te nem bűneink szerint bántál velünk, mert te megbocsátasz nekünk újra meg újra. Segíts, hogy igazi fiaid legyünk, akik ezzel a túlcsorduló hálával és örömmel tudnak odafordulni a környezetük felé is. Segíts, hogy ne a kicsinyes bosszú éltesse a szívünket. Segíts, hogy eltűnjön belőlünk az írmagja is annak, hogy haragokat őrizzünk mások felé. Könyörülj rajtunk, tisztíts meg minket, hogy ne hozzunk szégyent a fejedre. Amen. Mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a záró énekünk után majd csoportokba rendeződünk. Az itt maradó csoport, Ági, Nagyné Ági testvérünk vezetésével, azok maradnak itt, akik nem a gyülekezetünk területén laknak. Jó. Tehát nem Csepelnek a belvárosában, illetve kertvárosában laknak. Feleségemmel fognak menni a nagy terembe, gyülekezeti terembe, azok, akik Csillagtelepen laknak, tehát az már gyülekezetünknek a része, és akik pedig itt a kertvárosban és a Csepel belvárosában laknak, azok pedig velem a kis új gyülekezeti terembe mennek. A záró énekünk, amit eléneklünk előtte, a 807. ének, az első és az utolsó versét énekeljük, áld lelkem Istened, dicsérd a szent neve.
Istenem, dicsérd e szent nevet, jóságát hanyagul el ne felel. Eltörli bűnödet, megváltja életed, irgalma bekötöz minden sebet. Oly nagy az ég, kicsi földünk felett, még nagyobb Istenben a szeretet. Nem bűneink szerint bánt most velünk megint, jósága igazabb hűségre én. Felséges Istenő, a fény és az erő, életünk tavasza csak tőle jön. Áldja őt szép zene, angyalok éneke, menj és föl, örömed dicsérete. Oly nagy az ég, kicsi földünk fele, még nagyobb Istenben a szeretet. Áldjuk hát mi is őt, tőle kapunk erőt, szolgálni szerető színe előtt.
Természetesen, akinek a lépcső gondot okoz, az nyugodtan maradhat itt lent, a lenti csoportban.